Tisztelettel köszöntelek én is benneteket, Isten hozott mindenkit a húsvéti Isten tiszteletünkön. Egy ősi keresztény gyakorlat, vagy ősi keresztény szokás, hogy amikor a gyülekezet már együtt van, és a pap bemegy a szent helyre, ahonnan a prédikációt elmondja, akkor köszönti húsvétkor a gyülekezetet, hogy Krisztus feltámadt. És tudjátok, így van, azt mondja a gyülekezet az ősi szokás szerint, hogy valóban föltámadt. Tehát ez egy bizonyságtétel azzal kapcsolatban, hogy tudjuk azt, hogy a halál az nem az Úr, Jézus az Úr. Szóval kipróbáljuk ezt? Jézus feltámadt. Valóban feltámadt. Így van, ez a húsvétnek a lényege. Szeretnék felolvasni Lukács evangéliumából egy szakaszt. Ez a szakasz, amit olvasni fogok, úgy kapcsolódik a húsvéti történethez, hogy Jézus már föltámadt, a tanítványok együtt vannak, bizonytalanságban van, aki úgy gondolja, hogy tényleg föltámadt, valaki még nem gondolja úgy, hogy föltámadt, szóval egy kis bizonytalanság van a tanítványoknak a gondolkodásában, meg a lelkében, és így írja le Lukács, hogy mi történik, amikor Jézus megjelenik. Tehát Lukács 24:36-tól ezt mondja a Biblia. Miközben beszélgettek, mármint a tanítványok, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni az örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megette, majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot, minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Ezt mondja a Biblia. Nos, tehát húsvét van. És ezt a húsvéti üzenetet én szeretném egy képlettel kezdeni. Ki az, aki szereti a matematikát? Néhányan vagytok. Én bevallom nektek, hogy soha nem szerettem a matematikát, inkább küzdöttem vele, tehát meg kell tanulni, és túl kellett jutni rajta, de soha nem tartozott a kedvenc tantárgyaim közé. A humán dolgok sokkal jobban érdekeltek. De most, ahogy foglalkoztam a húsvéti történettel, mégis egy képlet jutott az eszembe, és megjelent előttem a húsvétnak a képlete. Egy ilyen matematikai képlet. Kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen a húsvét képlete matematikai sorban. Szóval itt van. A feltámadás az nem más, mint van az élet, hiszen megszületik valaki a világra, tehát életet kap Istentől, van élet, és azt az életből mínusz, tehát kivonjuk a halált, mert jön a halál, és utána plusz újra élet, ez nem más, mint maga a feltámadás, vagy maga a húsvétnek az üzenete, igen? Élet mínusz halál plusz élet. Ez a feltámadásnak a képlete. Nos, én ma a feltámadásról szeretnék beszélni nektek, és amikor olvasjuk a Bibliát, vagy bárhol is kinyitjuk az elejétől a végéig, bárhol megjelenik a Biblia előttünk, azt láthatjuk, hogy a feltámadásról folyamatosan szó van a Bibliában. Újra és újra beszél a Biblia a feltámadásról. Például van egy olyan történet leírva, hogy Nain városában nagy nyomorúság, gyász van, az emberek szomorúak, viszik a halottat, egy fiatal fiút, aki meghalt, viszik a temetőhöz, hogy eltemessék. És vonul talán az egész falu, mindenki ott van, mindenki szomorú, mindenki sír, főleg a családtagok, főleg a szülők. Szóval egy ilyen letargikus, gyászos hangulat van, és Jézus szembe jön ezekkel az emberekkel, akik gyászolnak, akik sírnak, akiknek minden bajuk van. Jézus megállítja őket, és azt mondja ennek a halott fiúnak, hogy kelj föl. És ez a halott fiú föl kell. És a nagy gyászból, a nagy szomorúságból egy nagy ünnep lesz. Teljesen megváltozik néhány perc alatt minden. A halálból élet, a szomorúságból újra öröm lesz. Aztán olvasunk egy olyan történetet a Bibliában, hogy egyszer egy ilyen egyházi vezető, egy Jairus nevű egyházi vezető, aki a zsinagógának a vezetője volt, azért az egy jelentős pozíció volt akkoriban, átélte azt a szomorúságot, hogy meghalt a lánya. És Jézust meghívja, hogy gyere és segíts rajtam. És Jézus elmegy, azt írja az írás, elmegy, föltámasztja a lányt és visszaadja a családjának. Élet mínusz halál plusz élet, ez a húsvét. Aztán olvasunk olyan történetet is, hogy egy Joppé nevű városban élt egy Dorkász nevű fiatal hölgy, akiről mindenki azt mondta, hogy egy nagyon-nagyon segítőkész valaki. Olyan szíve volt neki, hogy bárkit látott, vagy bármit látott, mindig megindult a szíve, és mindig segíteni akart. Szóval egy ilyen segítőkész valaki, amikor meghal, akkor az egész közösség gyászol. És mindenki mutogatta azt, hogy ezt is tőle kaptam, ebben is segített nekem, ez is tőle van, és egyszerűen sajnálták, és fájt nekik ez az egész helyzet, hogy elvesztettek valakit, aki tele volt szeretettel, tele volt segítőkészséggel, tele volt adakozással. Szóval ez a fiatal hölgy, ez a Dorkász meghalt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Péter oda megy, imádkozik, és az Isten föltámasztja. És visszakapja ez a közösség, a család, meg a nagyobb közösség, ezt a Dorkász nevű fiatal hölgyet, és továbbra is tud adakozni, továbbra is tud segíteni, és továbbra is éli az életét. Tehát még egy ilyen feltámadási történetet szeretnék idézni. Pál apostolnak a szolgálatában azt olvassuk a Bibliában, hogy Troászban van, találkozik ott a gyülekezettel, és mivel kevés időt tudott tölteni, úgy gondolja, hogy egy nagyon-nagyon hosszú prédikációt mond el. Elkezdődik az istentisztelet, és még éjfélkor is tart, még akkor is prédikál. Nem tudom, hogy bírták az emberek, de úgy tűnik, hogy Pál bírta. Mondta. És azt olvassuk a Bibliában, hogy közben egy tragédia történik. Hogy valahol hátul, fönt a harmadik emeleten volt egy fiatal srác, egy kisfiú vagy nagyfiú, ki tudja hány éves lehetett, aki valahogy ezt nem bírta már, és elaludt. És leesett az ablakból, azt írja a Biblia, a harmadik emeletről lezuhant, és meghalt. Tehát nem egy vidám Isten tisztelet, igaz? Ott van Pál, aki azt mondja, hogy nagyon fontos dolgokat szeretnék nektek elmondani, bírjátok még ki, mégis ezt is elmondom, még ezt is elmondom, még egy óra. Szóval nagyon-nagyon fontos üzeneteket mond el, és közben történik egy ilyen tragédia. És miután mindenki megdöbben, és teljes csodálkozás, és kétségbeesés, hogy most mi van, akkor Pál odamegy ehhez a fiúhoz, imádkozik, és Isten visszaadja az életét. Gondolkoztatok már azon, hogy a fiatal srácok miért mindig a legutolsó sorba ülnek, és mindig a legfelső szinten? Én akármelyik gyülekezetbe elmegyek, ezt mindig látom. Mindig így van. Úgyhogy vigyázzatok, szóval jó helyre kell ülni, nem szabad nagyon hátra ülni, és nagyon magasra. Szóval a Biblia tele van ilyen feltámadási történetekkel, amikor valaki megszületett, élt, aztán eljött a halálnak a pillanata, valamilyen módon meghalt, és amit a Biblia ír, hogy néhány ember az Isten csodájának a révén visszakapja az életet, és tovább tud élni még néhány évet, vagy néhány évtizedet. Ezek fantasztikus történetek, és érdemes lenne még sorolni az Ószövetségből, és nagyon sok ilyen történet van a Bibliában. De a húsvét ennél sokkal fontosabb és sokkal nagyobb üzeneteket mond. Nem arról szól a húsvét, hogy valaki csupán itt a képlet alapján, hogy megkapta az életet, aztán valamikor meghalt, és utána valaki imádkozott, vagy valamilyen módon Istennek azt a csodája megtörtént vele, hogy újra föltámad, és még kap néhány évet, és él tovább. Mert azok az emberek, akiket én idéztem, azok ezt a képletet átélték, feltámadtak, éltek még néhány évig, és mi történt velük? Újra meghaltak. Kétszer átélték a halált. A feltámadásnak az igazi üzenete, a húsvétnak az igazi üzenete viszont arról szól, hogy Istennek van hatalma arra, hogy ne csak néhány évet adjon még valakinek, nem csak arról szól, hogy valaki föltámad és még él 5 vagy 10 évig, vagy 20-ig, hanem örök élet van. Jézusnak a feltámadása tulajdonképpen kinyitja a kaput egy örök élet felé, ami után már nincs halál. Nem kell félni, hogy föltámadtam, de utána még néhány év múlva újra át kell élnem a halált. Nincs tovább halál. A halál le van győzve, az örök élet van. Szóval a húsvét egy ilyen fantasztikus új lehetőség, amit Isten demonstrál, Jézus Krisztus demonstrál, hogy a halál le van győzve, és örök élet van. A húsvéttal kapcsolatban néhány alapelvet, két alapelvet szeretnék elmondani, ami a te életedbe is, meg az enyémbe is alapvetően így van, mindig működik, és soha nem az ellenkezője, higgyétek el. Az egyik ilyen fontos alapelv, amit a húsvét üzenetében találunk, hogy az élet mindig legyőzi a halált. Gondoljatok bele, ez így van. Az élet az mindig legyőzi a halált, és soha nem fordítva történik. Soha nem a halál győzi le az életet. Hosszú távon ez mindig így van. Emberileg mi úgy látnánk, hogy kapunk egy életet, élünk valameddig, és amikor jön a halál, akkor a halál legyőzi az életet. És akkor vége mindennek. De a húsvét arról szól, hogy ez nem igaz. Az élet fogja legyőzni mindig a halált. Azt mondja a Biblia, Cselekedetek könyvének a második rész 24. versében, hogy az Isten feltámasztotta Jézust, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudjátok, mi a lehetetlen? Hogy a halál fogva tartsa Jézust. Nem az, hogy a halálból föl lehet támadni. Az lehetséges. Sokkal nagyobb lehetőség az, hogy a halálból föl lehet támadni, mint az, hogy a halál legyőzi az életet. Vagyis az alapszabály az az, hogy az élet az mindig legyőzi a halált. Az élet a sokkal nagyobb hatalom és sokkal nagyobb erő, mert ez az Istennek az ereje. Máté 27-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus ott volt a Golgotai kereszten, és így írja a Biblia, hogy hangosan felkiáltott és kilehelte a lelkét, és a templomnak a kárpitje felülről aljáig ketté hasadt, a föld megrendült és a sziklák meghasadtak, szóval volt ott mindenféle demonstrációja annak, hogy Jézus meghalt és visszaadja a lelkét az Istennek, és ez következik, hogy a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Hát ez az, ami nem volt különleges, nem volt egyszerű dolog. Egy nagyon különleges helyzet. Képzeljétek el, hogy Jézus, amikor kimondja, hogy vége, Istennek visszaadja a lelkét, akkor abban a pillanatban Jeruzsálem néhány temetőjében, vagy nem tudom, néhány sír az megnyílik, és olyan emberek, akik már régen ott voltak, vagy két napja, vagy két éve, vagy 20 éve, nem tudjuk, de olyan emberek, akiket valamikor már eltemettek, azok kijönnek a sírból, tehát az élet, az legyőzi a halált, kijönnek a sírból, még egy kicsit várakoznak, és amikor Jézus föltámad, akkor ezek az emberek meglátogatják a családtagjaikat. Hát az volt nagy megdöbbenés, nem? Az élet, az mindig legyőzi a halált. Ez egy fontos, fontos üzenet. És ez azt jelenti, hogy mivel Jézus meghalt, de feltámadt, az élet legyőzte a halált, és ez Jézusnak az életében egy valóságos dolog volt, de ez nem csak Jézusra vonatkozik, hanem rád is vonatkozik, meg rám is vonatkozik. Hogy a te életedben is az élet a sokkal nagyobb erő, mint a halál. Az élet a sokkal nagyobb erő, mint a halál. Vagyis ez azt jelenti, hogy az életünk az nem csupán az, hogy a születésünk pillanatától, vagy a fogantatásunk pillanatától egészen a halál pillanatáig élünk valamit, jót vagy rosszat átélünk, és akkor vége mindennek. Hanem azt jelenti, hogy a fogantatás pillanatától egészen az örökké valóságon keresztül, aminek nincs vége, élünk, csak lesz egy pillanat, amikor a fizikai testettől elválsz. Az élet az mindig legyőzi a halált, ezt mondja a Biblia. És ez így lesz a te életeddel, és ahogy Jézus feltámadt, úgy te is fel fogsz támadni. A halál az elválaszt bennünket a testünktől, de nem választhat el bennünket az élettől. Mert az élet az marad. Az élet az nem kiírtható, az nem megsemmisíthető. A halálnak nincs akkora ereje, hogy alapvetően az életet kioltsa. A testünktől fog elválasztani. Gondolkoztál már ezen, hogy te is fel fogsz támadni? Olyan furcsa ez a történet, amit ír a Biblia, hogy Jézus feltámadásával halottak visszamennek, és találkoznak a régi szeretteikkel. Olyan horrorisztikus, horrorfilmben biztos, hogy jó jelenet lenne ez. De ez a Biblia, ez a valóság, hogy az élet az legyőzi a halált. Gondoltál már arra, hogy bármilyen is az életed most, lehet, hogy szuper jó, lehet, hogy jól mennek a dolgok, de lesz feltámadás, és az még jobb lesz, mint ami most van. Hallottam egy történetet, fogalmam sincs, hogy igaz vagy nem igaz, de viszont az üzenete nagyon jó, nekem nagyon tetszik, elmondom nektek. Magyarországon az 50-es években eléggé nagy volt a szegénység, nyomorúság. Abban az időben az emberek, ha valami édességet akartak enni, vagy valami desszertet akartak enni, akkor nem úgy volt, hogy bevásárolunk, hogy elmegyünk a legközelebbi cukrászdába, és akkor teletömjük magunkat finom édességekkel. Szóval abban a helyzetben, és abban az időben ez alapvetően hiányzik volt egyrésztről, másrészt az embereknek nem volt pénzük. Szóval, hogyha valaki szeretett volna édességet enni, lehet, hogy esetleg megszerezhette volna, de nem volt hozzá pénze. Szóval ebben az élethelyzetben volt egy ilyen sokgyerekes család, és ebben a sokgyerekes családban a gyerekek mindig azt figyelték, hogy amikor az anyuka megteríti az asztalt, és odarakja a tányért, meg a kanalat, meg a kést, hogy tesz-e oda mellé kis kanalat. És hogyha van egy kis kanál is, akkor a gyerekek tudták azt, hogy a vége lesz a legjobb, mert akkor valami édesség azért biztos lesz, valami desszert az van az ebéd vagy a vacsora mellé. És ez nem volt mindig, ez nagyon ritkán volt. És a gyerekek nagyon várták, hogy legyen ott a kis kanál, és tudták, hogy ott a kis kanál, akkor nagyszerű, akkor szuper. És ebben a sok gyerekes családban az egyik gyerek az megtért, és azt mondja a történet el, hogy egész életén keresztül Krisztust követte, egész életén keresztül próbálta Istent szolgálni, és amikor eljött az ő életének az a pillanata, hogy hát nem az élettől vált meg, hanem csak a fizikai testétől, akkor előtte ő azt mondta, hogy amikor majd engem eltemettek, vagy a testemet viszitek a temetőbe, majd ott lesz a koporsó, és ott körbeállják azok az emberek, akik engem ismertek és szerettek, akkor tudjátok, legyetek kedvesek egy kis kanalat föltenni a koporsó tetejére. És ezzel azt akarom üzenni, hogy a legjobb még ezután jön. hogy nem vége mindennek, és tragédia, és sírás, és minden reménytelen, hanem a legjobb még ezután fog következni. Elhiszitek azt, hogy az élet mindig legyőzi a halált, és hogy a legjobb az ezután fog még jönni? Ez nem azt jelenti, hogy most nagyon rossznak kell lenni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor jó az embernek az élete, a szörnyű, a fizikai élet, amit most élünk. De hát ebben van jó is, meg rossz is, állandóan hullámzik minden. Néha boldogok vagyunk, néha kicsit szomorúak vagyunk, néha szebb napokat élünk, meg néha meg tragikusabban látjuk a helyzetünket. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus föltámadt, és te is fel fogsz támadni, és ami ezután jön, az sokkal jobb lesz, mint ami eddig volt. Szóval a húsvét azt mondja, hogy készülj arra, hogy a vége, a második szakasz az életednek, ami a testen kívül van már, az sokkal jobb lesz, mint az, ami most van. A másik ilyen fontos alapelv, az első tehát az volt, hogy az élet mindig legyőzi a halált, a másik pedig az, hogy a jó az mindig legyőzi a gonoszt. És soha nem fordítva. Hosszú távon a jó, az mindig legyőzi a gonoszt. Gondoljatok csak bele. Első hallásra úgy tűnik, hogy ja, ez nem igaz. Hiszen úgy tűnik, hogy ez a világ tele van gonoszsággal, tele van rosszal, tele van olyan dolgokkal, ami állandóan konfliktusokat jelent és veszteségeket jelent nekünk, és úgy tűnik, mintha rossz akarna győzni, és hát nagyon védeni kellene azt a kis jót még, mert azt is elveszik tőlünk. De ez nem igaz. A jó, az mindig legyőzi a gonoszt. Jézusnak a tanításában megjelenik az, hogy világítani kell, fénynek kell lenni, és hogy a fény az mindig legyőzi a sötétséget. Ugye így van? És soha nem fordítva. Ahol világosság van, ahol fény van, oda hiába akarod bevinni a sötétséget, az nem tud érvényesülni. Ha viszont ahol sötétség van, és beviszed a fényt, akkor azonnal megváltozik minden. Az alapszabály az, hogy a jó az mindig legyőzi a gonoszt, vagy a tisztaság, a szentség, az legyőzi a tisztátalanságot és a szentségtelenséget. Hosszú távon ez az Istennek az akarata, ez az Istennek a programja, és ez így működik. Nagy péntek arról szól, hogy mindennek vége, úgy tűnik. Gyász van, veszteség van, kilátástalanság van, sötétség van, még fizikálisan is megjelenik a sötétség, azt írja a Biblia. Mindenben olyan reménytelennek tűnik minden, olyan sötétnek tűnik, olyan gonosznak és olyan hihetetlennek tűnik, hogy Jézusra ezt meg lehet csinálni. Aztán jön a feltámadás, jön 3 nappal később húsvét, és mi történik? Hogy a jó, az legyőzi a gonoszt. Az élet, az legyőzi a halált. És hosszú távon ez működik. Az élet, az mindig egy nagyobb erő és nagyobb hatalom, mint a mint a halál, vagy a gonoszság, vagy a tisztátalanság. És ez ugyanígy a te életedben is érvényes, nem csak az első, hanem az a második alapszabály is. Hogy a jó, az legyőzi a gonoszt. Elhiszed? Gondolj csak bele, az életedben biztos vannak rossz dolgok. Mivel makulátlanul nem tiszta és szent senki, a szentségnek egy másik módját élik meg azok, akik újjászületnek, hogy Isten lát bennünket tisztának és szentnek, mert megbocsátja a bűneinket. De te tudod, hogy azért vannak dolgok, ami kicsit sötét. Ha finomabban akarunk fogalmazni, akkor szürke. Oké, tehát nem biztos, hogy fekete, csak szürke. De lehet, hogy fekete dolgok is vannak. És azt mondja a Biblia, hogy ez az alapszabály az érvényes, hogy a jó az legyőzi a rosszat. A világosság az legyőzi a sötétséget. És ez a te életedre is így igaz és vonatkozik, hogy a rossz dolgokat a jó dolgokkal le lehet győzni. Bármi is van az életedben, ami rossz, ami gonosz, vagy ami nem odavaló, a jó az le tudja győzni, és ezek meg tudnak jelenni. Pál apostol azt mondja, hogy ennek van egy jogi alapja is. A szellemi területen is vannak jogi kategóriák, nem csak a fizikai dolgokban, hogy mihez van jogom és mihez nem, vagy ilyen emberi jogok, meg különböző ilyen típusú dolgok, amiket átélünk a hétköznapi dolgokban. A szellemi területen is vannak jogok, és Pál apostol azt mondja a Kolossé 2.14-ben, hogy Jézus mindazzal, amit tett, ezzel a kereszthalállal és a feltámadásával, azt mondja, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezte a keresztfára. Tehát egyrészt Jézus, amit tett, azt mondta, hogy minden gonoszság, minden olyan dolog, ami téged vagy engem terhelhet, minden olyan, ami szürke vagy fekete az életedben, vagy bármilyen árnyalat, ami nem, szóval nem a tiszta meg a fehéret jelenti, vagy a szentséget jelenti, az Jézusnak a kereszthalálával és a feltámadásával le van győzve. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus odaszegezte a keresztre, és azt mondja, hogy vége. És az ott is maradt. És így folytatja Pál apostol, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ezek a fejedelemségek és a hatalmasságok nem másról szólnak, mint az ördögnek a hatalmáról, vagy a démoni világnak a hatalmáról. Azt mondja a Biblia, hogy a démoni világnak a hatalma, az ördögnek a hatalma, az nyilvánosan meg lett szégyenítve. Azzal, hogy Jézus meghalt és föltámadt, tulajdonképpen elvesztette az erejét, elvesztette a lényegét, mindaz, amit ez az a sötét oldal képvisel. Van olyan fordítás, ami valahogy így mondja, hogy azzal, amit tett Jézus, az ördögöt és az összes démoni erőt tulajdonképpen egy ilyen pelengére állította, és lehet rajtuk nevetni, lehet rajtuk röhögni. Vége mindennek, amit ők képviseltek, mert le vannak győzve. És ez azt jelenti, hogy a te életedben is, meg az én életemben is, bármi, ami rossz van, az a jó által legyőzhető, és a jó az nem más, mint maga Jézus Krisztus. És Jézus ott van az életedben, ha behívod az életedbe, vagy behívod azokra a területekre, amilyen ilyen szürke, meg fekete zóna, akkor azonnal megjelenik Jézus, azonnal megjelenik az Istennek az ereje, és azonnal a gonosz, a rossz, az le van győzve, és a jó fog diadalmaskodni. És ennek megvan a jogi alapja, és az ördög csinálhat bármit, lehetnek bármilyen kísértések, tulajdonképpen a te döntésed, hogy kinek engedsz. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a rosszaság, a gonoszság, az le van győzve a jó által. Mert Jézus legyőzte az ördögöt is. Nem csak a bűnt úgy önmagában, hanem az ördögöt is. A rossznak tehát nincs joga az életedben lenni, ezt így is kifejezhetnénk. Ez jó hír? Húsvétkor megmondhatod magadnak, meg az ördögnek is, vagy bárkinek is, hogy az a gonoszság, ami bennem van, vagy az a bűn, amivel támad az ördög, vagy amit elkövettem, annak nincs joga az életemben uralkodni. Mert Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, kimondta azt, hogy le van győzve, hogy mindennek vége, ami az ördög oldaláról jött, és egy új fejezet kezdődik el, az életnek a fejezete, ami azt jelenti, hogy az jó tehát legyőzte a gonoszt. És ez így van a te életedben, és így van az én életemben, és így van mindenkinek az életében. És gondolj csak bele, vannak az életünkben olyan területek, amikor úgy megkeseredünk. Akár keresztény emberként is lehet olyan, hogy úgy átmegy az élet egy ilyen üres vallásos életbe. üresen csinálni a gyakorlatokat, tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy hogy kell csinálni, tudom, hogy mit várnak el tőlem, meg tudom csinálni, tehát elég intelligens és okos vagyok, vagy vagyunk, meg tudjuk ezeket csinálni, és úgy kiüresedik az embernek az élete. És átmegyünk az életből egy ilyen szürke zónába, ami még lehet, hogy nem a fekete teljesen, de úgy elvesz tőlük a lényeg benne. És azt mondja a Biblia, hogy a feltámadásnak az üzenete az, hogy új életet tudsz kapni. Ha az életet beengeded a üres vallásosságnak a helyére, akkor jön az életnek az ereje, a Krisztusnak az ereje, és megváltozik minden. Lehet, hogy sokat csalódtál az elmúlt időszakban. Van ilyen. Mindenkivel előfordul, nem is egyszer, nem is kétszer, hanem folyamatosan. És nagyon sokszor elvesztjük a motivációnkat. Sokszor van bennünk egy ilyen őszinte, tiszta lendület, vagy tűz, vagy igazi motiváció, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és ez lehet a munkáddal, lehet a családoddal, lehet az Istennel való szolgálatban, bármi, őszinte, tiszta motivációk. És egyszer csak úgy eltűnik ez az egész, mert túl sok a csalódás, túl nehéz valami, túl sok a kritika, bármi miatt is. A feltámadásnak az üzenete, a húsvétnak az üzenete az, hogyha az életet beengeded újra az életedbe, a szívedbe, vagy ezekre a területekre, akkor ez a csalódottság, vagy ez a frusztráció meg fog szűnni, és jön újra a tiszta lelkesedés, vagy az a tiszta motiváció, ami esetleg jellemző volt valamikor rá, csak most nem. A feltámadás megváltoztat mindent, de ugyanígy van a kapcsolatokban is, ahogy említettétek. A kapcsolataink is állandóan változnak. Ennek is van egy dinamikája, hogy a kapcsolataink hogy alakulnak, és néha beköszön a rossz is a kapcsolatokba. Amikor megsértjük egymást, amikor távol kerülünk egymástól, vagy a hátunkat mutogatjuk egymásnak, vannak a kapcsolatoknak is nehézségei. De a rossz kapcsolatoknak a területére behívjuk az életet, behívjuk Jézust, mi történik? Meggyógyulnak a kapcsolatok. Lehet rendezni élethelyzeteket. Az élet az mindig legyőzi a halált, és a jó az mindig legyőzi a gonoszt. Ez csak idő kérdése, hogy mikor fogja átélni ezt az ember. És lehet, hogy ott van az életedben a hitetlenség is, vagy a reménytelenség is. De ha erre a területre behívod Jézust, az életet, akkor a hitetlenség helyett jön a hit, a reménytelenség helyett jön a remény. Megváltozik minden. Mert a halál nem lehet olyan úr, ami tönkretesz mindent. Lehet, hogy megkeseríti néha az életünket a gonosz, lehet, hogy néha veszteségeket okoz, de hosszú távon a jó az mindig legyőzi a gonoszt. És hogyha akarod, ez a húsvét lehet egy olyan nap, amikor a te életedben most olyan rossz dolgok megváltoznak és jóvá lesznek, hogyha azokra a területekre behívod Jézust az életedbe. Ez a húsvétnak a lényege. Azt látom a Bibliában, hogy az Istennek való engedelmességhez ezeket az alapelveket alapvetően ismerni kell, sőt meg kell élni. Ha valaki nem hisz a feltámadásnak a valóságában, akkor nem fog engedelmeskedni Istennek. Nem működik a dolog. Tudjátok miért? Hát az Istennek való engedelmesség az alapvetően rövid távon nagyon sokszor veszteségekkel jár. Gondolj csak bele, Isten kér tőled valamit, és akkor azt mondod, jó, igen, de hogyha azt megteszem, akkor én azt nem tudom csinálni, amit én szerettem volna. Ha a pénzemet odaadom, akkor nem tudom arra költeni, amire én szerettem volna. Ha az időmet Istennek adom, akkor az nem úgy alakul az időbeosztásom, hogy én szerettem volna. Szóval, ha Isten beleszól az életünkbe, akkor változások történnek, ugye? Megváltozik valami, változtatni kell a programot, változtatni kell a menetrendet. És úgy tűnik, hogy rövid távon egy veszteséget okoz nekem, én ezt akarom, és ahelyett ez lesz. Én így szerettem volna, de hát engedelmeskedek Istennek, akkor egy másik program fog futni. És úgy tűnik, az Istennek való engedelmesség az rövid távon veszteséget jelent, és ez valljuk be, hogy nagyon sokszor így van. Átéltétek már azt, hogy Isten mondott valamit, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor azt csinálom, és akkor lemondok arról, amit én akarok. Ugye ez ilyen mindennapos dolog. Bizonyos értelemben ezek veszteségek, amiket el kell könyvelni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Istennek egy olyan embere, akiről Isten nagyon sok jó dolgot mondott, úgy hívják őt, hogy Ábrahám, azt is mondják róla, hogy a hitnek a példakép, vagy a hitnek az atya. Hát az Ábrahám az Istennek való engedelmességben, a legkritikusabb helyzetben azért tudott engedelmeskedni, mert hitt a feltámadásban. Volt egy olyan élethelyzet, amikor egy olyan nehéz próba elé került, amikor az volt a kérdés, hogy lemond a fiáról, vagy nem. az ígéretről, az ígéret gyermekéről, amire több évtizedet várt. És azt mondja Ábrahám, hogy ha én lemondok a fiamról, amit Isten nekem adott, akkor az nekem veszteség. Akkor vége valaminek, amit az Isten mondott nekem, úgy tűnik. És ez így lehetetlen, tehát logikátlan, hogy azt megtegyem. Egyszerűen nem kell engedelmeskednem ennek. De azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám átgondolta ezt, és azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban, és ezért engedelmeskedett az Istennek. Vagyis mi történt? Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám elhitte azt, hogy ha átélem azt, hogy elvesztem a fiamat a következő percekben, akkor ez semmi probléma, mert az Istennek hatalma van, hogy a következő két percben meg föltámassza őt. Értitek ezt a gondolkodásmódot? Ha valaki az Istennek akar engedelmeskedni, akkor hinni kell a feltámadásban, és hinni kell abban, hogyha a te életedben bármilyen veszteségek is lesznek, valamiről le kell mondanod esetleg, mert Isten mond valamit neked, akkor higgyél a feltámadásban, hogy azt más módon vissza fogod majd kapni. Az Isten nem fog senkinek az adósa maradni. Az Istennek az ajándék, hogy azok mindig sokkal többek, mint amit mi el tudunk képzelni, vagy ki tudunk gondolni, ezt mondja a Biblia. Szóval Ábrahám a hitnek a példája lett, és azért tudott hinni Istennek, és azért tudott engedelmeskedni Istennek, mert hitt a feltámadásban. És ha te hiszel a feltámadásban, hiszel a feltámadásnak az erejében, hiszel abban, hogy a jó az mindig legyőzi a rosszat, hogy a szentség, a tisztaság, az igazság az mindig legyőzi a gonoszt, mert ez az Istennek a programja, ez az Istennek a lényege, hogy ezt viszi végre ez az életünkbe, akkor már egész közel járunk az igazsághoz. Hogy az életünkben ez működjön. Jézus egyszer, amikor nagy tömeg vette körül, elmondott egy példázatot. Ez a példázat arról szól, hogy van egy gazdálkodó ember, akinek a földjét bevetik búzával, és amikor elkezd a kis növény kikelni, akkor a szolgák megjelennek a főnöknél, és azt mondják, hogy baj van, kezd nőni a búza, de ott van mellette az a bizonyos konkoly nevű gyomnövény, ami együtt kezdett el nőni a búzával, és hát ez veszélyessé válhat, mert hát elveszi az életerőt a búzától, megfojtja a búzát, elviszi a területet, elveszi a fényt, nem tudom, szóval a veszteséget okoz. Azt kérdezik a szolgák, hogy mit kell most csinálni. Menjünk, és kitépjük az összes gonosz ilyen növényt, egy gyomnövényt, és maradjon csak tisztán a búza, vagy pedig még várjunk. És tudjátok, mit mond Jézus? A példázatban azt mondja, hogy ez a gazdálkodó ember, ez a vezető azt mondja, hogy ne bántsátok, együtt fog nőni a jó és a rossz, a gyomnövény és a nemes növény, a gonosz és a jó egymás mellett fog nőni, és úgy tűnik, hogy mind a kettőnek van tere. Ugye? Legalább annyi van a gonosznak, mint a jónak. Mind a kettő kapja a napfényt, mind a kettőre hullik az eső, mind a kettő szívja a táplálékot a talajból, szóval mind a kettőnek van létjogosultsága. De, így folytatódik a példázat, de hosszú távon gonosznak lenni nem kifizetődő. Gyomnövénynek lenni nem jó. Mert egyszer eljön az aratásnak az ideje, és amikor majd learatják az egész területről az összes növényt, akkor azt mondja ez a gazda, hogy külön fogják választani a búzát, és külön fogják választani a gyomnövényt, és a búzát betakarítják, és majd eltárolják, és abból élet lesz, a gyomnövényt meg összekötik, és elégetik. Valameddig a jó és a rossz az együttműködik, egymás mellett élnek, de hosszú távon rossznak lenni nem kifizetődő. A jövőkép az nem túl pozitív. Hogy egyszer majd jön egy nap, amikor megégetnek. Szóval amikor vége mindennek. Ez nem túl pozitív. És ez azt jelenti, hogy a te életedben is rossznak lenni nem kifizetődő. Szentnek és tisztának lenni sokkal kifizetődőbb, sokkal jobb, sokkal több áldás lesz belőle, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy jelenleg, ha körbenézünk ebben a világban, akkor az a képet látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy a gonosz és a jó egymás mellett van, mind a kettő kapja az életerőt, mind a kettő próbál érvényesülni. Néha gonosz a jónak a javára, néha fordítva, mikor milyen arányok alakulnak ki az életbe. És úgy tűnik, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága. De azt mondja a Biblia, hogy eljön az idő, lesz egy nap, amikor ez a külön lesz választva ez a kettő, és akkor a gonosznak lenni nem túl jó. Akkor gyomnövénynek lenni nem túl jó. És amikor a tanítványok sokat gondolkoztak ezen, megkérdezték Jézustól, hogy pontosan mit is akartál mondani, vagy miről szól az egész. Máté 13-ban ezt mondja Jézus, amikor megkérik a tanítványa, hogy magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkorról szóló példázatot. Jézus ezt mondta nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia, vagyis maga Jézus, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának a fiai. A konkoly a gonosznak a fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az az ördög. Az aratás a világnak a vége. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek az országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek az atyuknak az országában, mint a nap, és akinek van füle, hallja, hogy mit mondok, ezt mondja Jézus. Szóval gonosznak lenni nem túl jó. Hosszú távon nagyon, nagyon sok veszteséggel jár. Mert lesz egy nap, amikor ez külön lesz választva. Van Presser Gábornak egy olyan szerzeménye, amit ő szokott előadni. Az a címe ennek a szerzeménynek, hogy az utolsó dal. Ismeri valaki? Az utolsó dal. Nem fogom elénekelni, ne féltek, és nem is fogok a zongorához ülni. De a lényeg ennek, hogy az életem próbál keresztül menni, és azt mondja egy ilyen refrénszerű visszatér, hogy a végén lesz még egy dal, ami majd mindent felkavar. A legvégén. És az így van az élettel is. A legvégén lesz valami, ami nagyon felkavar mindent. Ami nem egy olyan sima ügy, hanem nagyon felkavar mindent. Aztán így folytatja, a legvégén lesz még egy dal, ami nagyon jó lesz majd. Egyrészt felkavar, másrészt jó lesz majd. A húsvétnek az üzenete az nem másról szól, mint az, hogy Jézus feltámadt, te is fel fogsz támadni, ez nem kérdés, ha hiszel benne, ha nem, tök mindegy, a feltámadás az egy valóság, a jó az mindig legyőzi a gonoszt, az élet az mindig legyőzi a halált, ez az Istennek a programja, ezt soha senki nem fogja megváltoztatni, sőt, ahogy olvastam a Bibliából, ennek a szellemi területen a jogi kategóriái is megvannak, az ördög is tudja ezt, Isten is tudja ezt, fontos, hogy mi is tudjuk ezt, tehát ezt nem fogja senki megváltoztatni. De van valami, ami nagyon-nagyon fontos. És itt a háttérben látjátok ezt a képletet, hogy feltámadás egyenlő élet, mínusz halál plusz élet. Ez egy ilyen általános képlet, de szeretnék egy másik képletet is mutatni. És a következő képlet az arról szól, hogy lehet egy olyan feltámadási képlet is, hogy élet Isten nélkül, tehát valaki megszületik erre a világra, éli az életét Isten nélkül, valamikor az életébe bekövetkezik a halál, amikor nem megszűnik, hanem el lesz választva a fizikai testétől. És azt mondja a Biblia, és azt mondta ez a példázat is, amit idéztem Jézustól, hogy majd lesz egy nap, amikor külön lesz választva a jó és a rossz. A gyomnövény és a nemes növény, a szent és a szentségtelen. És azok, akik úgy élték az életüket Isten nélkül, hogy megjelenik valamikor a halál az életükben, ami elválasztja a fizikai testüktől, de soha az életben nem foglalkoztak Istennel komolyan, az életnek az urát, az életnek a fejedelmét nem engedték be az életükbe, azoknak az életük az hasonlít ehhez a konkoly sztorihoz, hogy a végkifejlet az hasonló majd, az örök életet is Isten nélkül fogják eltölteni, az örök élet is úgy fog eltelni, hogy nem fognak találkozni az élettel, az Istennél, vagy az életnek a fejedelmével. Ezt nevezi a Biblia ítéletnek, vagy pokolnak. És erre mondtam, hogy rossznak lenni, vagy gonosznak lenni nem túl kifizetődő dolog. Nem egy szuper dolog. Még akkor is, hogyha vannak emberek, akik nagyon büszkék arra, hogy milyen gonoszak, meg hogy neki minden belefér az életébe, de ne felejtsétek el, hogy Jézus viszont azt mondja, hogy a jó fog győzni, és nem a gonosz. Hogy az élet fog győzni, és nem a halál fog győzni. Viszont nagyon valóságos, hogy vannak emberek, akiknek az életében egy ilyen képlet fog működni. Ők is átélik a feltámadást, ők is átélik azt, és rájönnek arra, hogy ezek az alapelvek, amiket idéztem, ez az Istennek az alapelve, és ezek működnek, csak mégis ők a vesztes oldalon fognak állni. És van egy másik képlet, Ez pedig a búzának a képlet a példázat alapján, hogy a feltámadás egyenlő az élet, megszületünk erre a világra, találkozunk a megtérés által Krisztussal, az életnek a fejedelmével, és amikor a halál jön és elválaszt bennünket a fizikai testünktől, akkor a következő pillanattól az örök életet fogjuk eltölteni az élet urával és az élet fejedelmével. Ahol nem rossz dolgok történnek, hanem alapvetően jó dolgok történnek, ahol nem sírás van, hanem nevetés van, ahol nem gonoszság van, hanem szentség van, a kettő között óriási a különbség, hogy a végén mi lesz. Szóval Presser azt mondja, hogy lesz a végén még egy dal, ami mindent fölkavar. És ez így van. Nem tudom, hogy ő mennyire hisz ebbe, vagy csak ez egy jó szlogán, és jó rímel az egész, de ez tényleg így van. Hogy a végén majd minden föl lesz kavarva. És azok, akik jól döntöttek, akik úgy döntöttek, hogy nem a gonoszságra helyezik az életüket, hogyha az életükben át is élik a gonoszságot vagy a bűnt, de azonnal rájönnek erre és ezekre a szürke vagy fekete területekre, behívják Jézus Krisztust az életükbe, akkor azonnal megvan mentve minden, és a világosság az legyőzi a sötétséget, a gonoszságot legyőzi az élet. Azt mondja a Biblia János Evangéliumának a harmadik rész 18. versében. Aki hisz ő benne, mármint Jézusban, az nem jut az ítéletre, aki pedig nem hisz, már most az ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Ugye mekkora tét? Aki hisz az Isten egyszülött fiának a nevében, vagyis Jézus Krisztusban, az életben, és behívja az életet a saját életébe, annak az embernek az élet rendben van. Aki ezt nem teszi meg, azok is át fogják élni mindazt, amit az Isten megígért, csak a végén, amikor jön az a bizonyos dal, ami mindent fölkavar, akkor nem biztos, hogy a legjobb érzésekkel fognak majd tovább menni, csak akkor már nincs visszaút. Hadd kérjem azt, hogy a következő mondjuk egy percben, én elolvasok néhány ige verset, amit Jézus mondott, vagy az apostolok mondtak a feltámadással kapcsolatban. Ha eddig nem is figyeltél, most nagyon figyelj, jó? Ezt mondja Isten igéje, és akár be is csukhatod a szemed, csak koncentrálj ide. Jézus ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ezt is mondta. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, azok élni fognak. Pál apostol ezt mondja. Isten feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. És szintén Pál apostol mondja a római levélben, ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Vagyis akkor az örök élet az Istennel fog eltelni, és nem az Isten nélkül. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor fog ez megtörténni. Én azzal szeretném befejezni ezt a prédikációs részt, hogy most imádkozzunk, és kérlek, most csukd be a szemed, és ahogy hallgatod ezeket az igeverseket, ezek közül ezt az utolsót szeretném újra idézni. És főleg akkor, hogyha úgy érzed, hogy az életedben inkább a gonoszság az erős, az életedben inkább a veszteségek vannak túlsúlyban, inkább a kísértés akar győzni, ezek a szürke és fekete zónák, ezek nagyon nagy területet foglalnak el, vagy talán még soha nem engedted be Jézust az életedbe, és az egész életed ilyen értelemben még sötét. Ha igen az életed, ezt mondja a Biblia, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha akarod, hogy ez valóságként ott legyen az életedben, akkor egy lehetőséget szeretnék adni azzal, hogyha mondasz egy imádságot most, akár úgy, hogy életedben először behívod Jézust az életedbe, akár úgy, hogy már ezt megtetted, de vannak ilyen szürke vagy fekete zónák, akkor kimondod azt, hogy Uram, gyere be a kapcsolataimba, Jézus, gyere be az anyagi, fizikai dolgaimba, gyere be a döntéseimbe, gyere be a gondolataimba, azokra a területekre, ahol nincs ott. Ha tehát száddal Úrnak valod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha szeretnéd megélni, akkor arra kérlek, hogy én most mondok egy rövid imádságot, és hogyha hittel és teljes bizalommal szeretnéd ezt utána mondani, akkor tedd meg ezt magadba, és mondd ezt Istennek. Úr Jézus Krisztus, elhiszem, hogy te feltámadtál a halálból. Elhiszem, hogy te legyőzted a halált. Most behívlak az életembe. Bocsáss meg a bűneimet. Tisztítsd meg az életemet teljesen. Akarom engedni, hogy te győzzél az életembe. Változtass meg engem, és irányítsd az életemet. A mai naptól rád bízom magam, és téged akarlak követni. Kérlek, áld meg az életemet, és add nekem az örök életnek az ajándékát. Amen. Amen. Ne felejtsétek el, az élet legyőzi a halált, a jó legyőzi a gonoszt. Ez így volt eddig is, ez így van ma is, és így lesz holnap is, meg holnap után is. Amen.